sind gestolz am Wille, sich dem Herrn gehorsam beugt.
Mindent oda akarok szentelni. Mindent Jézusnak akarok szentelni. Az egész világot pejvának tartom. Mindazonáltal, amit az üdvözítőnek ajándékozok, azt megdicsőten visszaadja nekem. Mindent oda akarok szentelni neki. Mindent oda akarok szentelni neki. Neked, Uram, én Istenem, üdvözítőm, mindent oda akarok szentelni. Mindent Jézusnak akarok szentelni. Szellemem legjobb erejét, minden gondolkodásom, törekvésem, minden napi műveim, mindent, amit napilag véghez tudok vinni, mindent neki szentelni, mindent neki akarok szentelni. Neked, Uram, én Istenem, üdvözítő, mindent oda akarok szentelni. Egy marad a király, ha minden már tova tűnik. Egy élni fog, ha minden oda van. Jézus a hatalmas, aki mindent legyőzött. Aki örökséget szerzett nekünk a mennyben. Minden széttörhet, összeeshet, porrá válhat. Jézus irgalmassága örökké megmarad. Amen, ezzel örökké valóan meglettünk ajándékozva. Gúnyolódhat az ellenség, mi meg maradunk állva. És ha gyűlölnek bennünket, üldöznek, akkor is, ha Jézustól némelyek elfordulnak, hívők maradunk a fejtől függően. És meg elnyerjük jutalmunkat. Jézusnak, Jézus mindent hatalmas kezeiben tart, és ő uralkodik az ellenséges seregek között is. Ő, aki a kereszten tökéletesíteni tudta a művet, még ma is felajánlja az ő életét nekünk. Mi, akik akarjuk, mi, minket, akiket el akarnak, meg akarnak semmiteni, szét akarnak velni, mégis az üdvösségünkre szolgál minden. Itt van Immanuel, az ő hadserege előtt járva, aki az ő gyülekezetét saját maga választotta ki. Ő a közepén, mint védfala és bástyája, velünk marad a világ végezetéig. Ő ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Örökkévalóan hatalmas a harcban.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
kedves testvéreim és testvérnők az Úrban, a mai zürichi áhítatos Isten tisztelet kapcsán köszöntünk mindenkit világszerte, ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Mérhetetlenül hálásak vagyunk, hogy van egy nagy, mindenható Istenünk, aki vigyáz ránk, őrködik fölöttünk és gondoskodik rólunk. Milyen hálásak vagyunk az Úrnak azért a nagy kiváltságért, hogy több mint 50 éve, minden hónap utolsó vasárnapján itt, Zürichben hallhatjuk a tiszta, igaz, isteni üzenetet elhívott ajkakról. Isten dicsőségére tett bizonyságként szeretném ma tanúsítani, hogy szinte a kezdetektől fogva megszakítás nélkül részt vehettem ezeken az áldott összejöveteleken. Ennyi idő alatt még soha nem csalódtam, éppen ellenkezőleg. A családommal együtt mindig gazdag áldásokban részesültem. Megerősödtem és újjáélettem. Gyakran a prédikáció alatt testem szerint is meglettem érintve, és újra fellettem élesztve. Hálásak vagyunk az Úrnak teljes szívünkből azért, a nagy kegyelemért is, hogy szeretett Frank testvérünket megőrizte most már majdnem 90 éves előre haladott koráig. Valóban nagy kiváltság, hogy Isten előtt meg nem érdemelt kegyelmet találtunk, és hogy megajándékozott minket az örök üdvösséggel. Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni egy ígét a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasom a 12-től 16-ig tartó verseket, mert élő az Isten ígéje, és hathatósabb és élesebb minden kétélű kardnál. Áthatol a lélek és a szellem, az ízületek és a csontvellők szétválasztásáig, és a szív mozdulatainak, vagy hajlamainak és gondolatainak megítélője. És nincs semmi teremtett dolog, ami elrejtőzhetne előle. Nem. Sőt, minden mesztelenül és fedetlenül feltárul annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Mivel tehát van egy nagy főpapunk, aki átlépte a mennyeket, Jézus, az Isten fia, tartsuk meg az ő mellett tett tanúságtételünket, mert hiszen nem olyan főpapunk van ő benne, aki ne tudna együtt érezni a mi gyengeségeinkkel, hanem egy olyan főpapunk van, aki mindenekben ugyanúgy megkísértetett, mint mi, csak hogy bűn nélkül. Járuljunk tehát örömteli bizodalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmasságot kapjunk, és kegyelmet találjunk a megfelelő időben történő segítségre. Felolvasok még az 5. fejezetből is, az 5. verstől a 10. versig. Így Krisztus sem sajátította ki magának a főpapi méltóságot, hanem azt adományozta neki, aki azt mondta neki, az én fiam vagy te, én magam nemzett követtelek ma téged. Ahogy egy másik helyen is mondja, te örökkévaló pap vagy a Melkisédek rendje szerint. Testének napjaiban hangos kiáltásokkal és könnyekkel vitte az ő imáit és könyörgéseit ahhoz, aki képes volt megmenteni őt a haláltól, és ő meghallgattatásra is talált az ő félelméből, és megtanulta az engedelmességet a fiúsága ellenére a szenvedések által. Miután így elérte a tökéletességet, ő lett az örök üdvösség szerzője mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ő az, aki Isten a Melkisédek rendje szerinti főpap megjelöléssel lett megszólítva, eddig ez a drága és szent íge, amely örökké megmarad, és a mi lábaink szövét neke lett, és az is marad. Amen. És most hadd imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük te neked a te szeretetedet, a te hűségedet és irgalmasságodat, amely minden nap új. Köszönöm, Uram, hogy még mindig ugyanaz vagy. A te szavad is még mindig élő, hatékony és élesebb minden kétélű kardnál. Milyen hálásak vagyunk neked, hogy ma újra hallhatjuk azt, amit mond a Szellem a gyülekezeteknek, és hogy az íge nem tér üresen vissza, hanem megvalósítja azt, amire te elküldöd azt. Uram, most azonnal a kegyelem trónjához akarunk járulni, hogy mindannyiunk segítségére légy. Sőt, még a mi akaratunkat is a te akaratodba helyezzük, hogy elért a te kitűzött célodat velünk, és hogy a te tetszésed megnyugodhassék rajtunk. Uram, védj lakozást a szívünkben, hogy az, aki bennünk van, nagyobb legyen annál, aki a világban van. Áld meg és erősítsd meg különösen a te hűséges szolgádat. Fogd meg őt az ő jobb kezénél fogva, vezess és irányítsd őt ebben a nehéz időszakban a te szent szellemeddel, és újítsd meg érezhetően az ő fiatalságát. Segíts és áld meg az összes szolgáló testvéreket is, és az egész vérrel megvásárolt sokaságot világszerte, és munkáld ki, hogy mindannyian a te ígét menetes lépés ütemében jussanak, és így haladjanak a dicsőséges cél fele. Köszönjük te neked, hogy te egy örökkévaló, egyedülálló, teljes megváltást vittél véghez mindannyiunk számára. Te vagy a Golgota győztesse, a te győzelmet, a mi győzelmünk is. Mindannyiunk imája az, hogy a Golgota győzelme ma hatalmas módon megnyilvánuljon. Téged, az egyetlen igaz Istent illet minden dicsőség, dicséret, a hálaadás és az imádat az Úr Jézus szent nevében. Amen. Én is szeretném a legmelegebb üdvözletemet küldeni mindenkinek, aki közel és távol van. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, az Úrnak, hogy élőben közvetíthetjük ezt a zürichi adást is. Hálásak vagyunk a bevezető ígeversekért is. Elmélyedhetünk benne, és újra és újra ráébredhetünk, és megállapíthatjuk, hogy mit tett értünk a mi Urunk. Igen, szívből hálásak vagyunk Baumgartner testvérnek, és az összes svájci testvérnek, hogy ez az ige üzenete innen is eljutott az egész világra kiterjedően. És hogy mindenki meghallgathatja és megtapasztalhatja, vagy átélheti. Branham testvér mindkét országban járt. Németországban is volt, a Svájcban is volt. És hálát adunk az Úrnak, hogy közvetlen részünk lehet abban, részt kaphattunk abban, amit Isten ígéretben adott az ő ígéjében erre az utolsó időszakaszra. És én természetesen különösen sokat köszönhetek Istennek azért, hogy a kezdetektől fogva bizalmat, hitet adott nekem a küldetésben, a hivatásban, a megbízatásban, amelyet kegyelemből adott Branham testvérnek. Egyszer sem merült fel a megkérdőjelezés. Nem, én tudtam, hogy ő egy Istentől küldött ember. Mindannyian, akik hallgatták a bevezető ígeverseket együtt, kérem, olvassátok el újra. Majd részletesebben foglalkozunk azzal a témával, hogy a mi Urunk főpap is volt. De eszembe jut az a gondolat, június 11-e, 1933, amikor Branham testvér közvetlen megbízatást kapott az ige üzenetet közhírré tenni. És eszembe jut június 11-e is, 1958-ban, Dallas, Texasban, amikor Branham testvér azt mondta nekem a beszélgetés után, Frank testvér, te vissza fogsz térni ezzel az ige üzenettel Németországba. Egyszerűen csak hálásak vagyunk. Én magam hálás vagyok, hogy az a szolgálat, amelyet az Úr rám bízott, vagy amivel megbízott, közvetlenül kapcsolódik Branham testvér szolgálatához. Hallgassunk meg még néhány bibliai ígerészt, és térjünk ki rájuk röviden. Legyen, hogy a testvéreink valamennyien minden népek és nyelvek között az összes szolgáló testvérek részesüljenek áldásban a mindenható Isten áldásával. Kegyelem és ismét kegyelem, hogy felismertük az időt, amelyben élünk, és azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott erre az időszakaszra. Kérem, olvasunk a zsidókhoz írt levél zsidókhoz írt levél 7. fejezetének első versétől a 3. verséig. Mert ugyanis ez a Melkisédek a Sálem királya, a magasságos Isten papja. Kiment Ábrahám elé, amikor ez visszatért a királyok legyőzéséből, és megáldotta őt. Amint mindjárt olvasni fogjuk tovább, ami Urunk már az Ószövetségben is király, pap volt, ő már minden volt az Ószövetségben is. És ami az Új Szövetséghez tartozott, az nyilvánvalóvá lett azután. Kérem tovább. A 2. verssel. Ezért aztán Ábrahám is kiosztotta neki a tízedet az egész zsákmányból. Először is, ha az ő nevét értelmezzük, akkor ő az igazságosság királya, de aztán ő a Sálem királya is, ami azt jelenti, hogy a békesség királya. Igen, ő minden mindenekben. A Sálem királya, Jeruzsálem királya, ó, annyira hálásak vagyunk, hogy mindig ugyanazzal az Úrral van dolgunk, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben is. Dicsőség az ő nevének. Kérem tovább. Hadd olvassuk a 3. verset tovább. Nincs apja, nincs anyja, nincs genealógiája, sem napjainak kezdete, sem napjainak vége. Ez is valami nagyon csodálatos. Az Ószövetségben nincs apja, nincs anyja, és mégis ennek ellenére pap, főpap, király, ó, magasztalva legyen az ő dicsőséges neve, és az Új Szövetségben eljött hozzánk, és ugyanaz a király maradt, ugyanaz a pap is maradt, és ugyanaz a főpap is. Hadd olvassunk tovább. Olvassunk a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből, a 7. versétől. A második terembe ellenben csak a főpap léphet be évente egyszer, és pedig nem vér nélkül, amelyet önmagáért és a nép vétkeiért áldozott fel. Ez is az egyik fő gondolat, amely Isten üdvtervéhez tartozik, mint főpap, a szentek szentjébe, a papoknak szabad volt bemennie a szentek szentjébe főpapként, ő az ő saját vérével lépett be a szentek szentjébe. Ott állt a frigyláda, a tömjénező, a füstölő oltár, és ami Urunk és megváltunk, mint főpap, felajánlotta az ő saját vérét a Friedládán, a szövetség ládáján, és véghez vitte az örökkévaló megváltást, az örökkévalóan érvényes megváltást. Főpapként, ezt mindannyian tudjuk, volt egy mellvértje Izrael 12 törzsének 12 kövével, és ezt viselte az ő mellkassán. Ó, hála legyen az Úrnak, hogy Izrael mind a 12 törzse, valamint minden nép, nyelv és nemzet bekerült, belett vonva Isten üdvtervébe. De a mellvértnek azonban egy különleges jelentősége volt, nevezetesen világosságnak és jogszabálynak, Urimnak és Tumimnak nevezzük, vagy van megnevezve. Ezzel kapcsolatosan aztán az történt, ha valaki mondott valamit, és az igaz volt, akkor egy természet feletti fény felragyogott a mellvértből, hogy megerősítse az igazságot. Ha valami olyan dolog lett mondva, ami nem felelt meg az igazságnak, akkor sötét maradt. Ez volt az igazságszolgáltatás. És pontosan ugyanaz a helyzet ma velünk is, szeretett testvéreim és testvérnők. Pontosan ugyan a helyzet, bár lenne, hogy mindazok, akik az ígével szolgálnak, akik a mellvértet viselik, felismerjék, tudatosak legyenek afelől, hogy a 12 apostol tanítása egyszerűen Istentől származik, Istentől lett adva. Bár csak mindenki megértené és felfogná, hogy az Ó és Új Szövetség önmagában befejezett, le van zárva, és senki sem tehet hozzá semmit sem. Egy testamentum, vagy egy végrendelet az végrendelet. Szeretném még egyszer hangsúlyozni. Az Ótestamentumban mindezeknek a dolgoknak van egyfajta előképes jelentősége az Új Szövetségben bekövetkező valóság számára. Menjünk gyorsan a Jelenések könyvéhez, a 2. fejezethez. Itt az áll írva, hogy te megvizsgáltad azokat, akik azt állították, hogy apostolok, apostoloknak adták ki magukat, de nem voltak azok. Miért nem? Mivel az ő tanításuk nem egyezett meg az ős apostolok tanításával. A mi kötelességünk az, hogy ezt a szent ígét, mint mellvértet, mint világosságot és jogszabályt magunkhoz vegyük, és minden, ami nincs megírva ebben a testamentumban, legyen az az Ó vagy az Új Szövetség, azt egyszerűen elfelejthetitek. Ez a tiszta, abszolút, befejezett és végérvényes igazság, amelyhez semmit sem lehet hozzátenni, és semmit sem lehet elvenni belőle. Hála legyen az Úrnak ezért. Tessék! A Zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. és 12. versét olvassuk. Krisztus ellenben, aki az eljövendő javak főpapjaként jött el, vagy megjelent, egyszer s mindenkorra belépett a szentélybe, a nagyobb és tökéletesebb sátor allá, amely nem kézzel készült, azaz nem ehhez a világhoz tartozik, a teremtett világhoz tartozik, sem a kecskék és borjak vére által, hanem az ő saját vére által. A saját vére bevetésével ment be egyszer s mindenkorra a mennyei szentélybe, és örök megváltást szerzett. Hála legyen az élő Istennek egyszer s mindenkorra. Egy örök, érvényes megváltást szerzett a kiontott bárány vére által, amely a Golgotán kereszten történt. Szeretett testvéreim és testvérnők, még ha doktrinálisan vagy tanszerileg nem is igazodik ahhoz az időhöz, amelyben megérkeztünk, úgy a legfontosabb dolgot mégis hirdetnünk kell. Mert aki megváltás nélkül átmegy az örökkévalóságba, annak örökké viselnie kell a kárt. Boldog az az ember, aki még az ő életének folyamán felismeri, hogy Isten a Krisztusban volt, megbékéltette önmagával a világot, és az ő saját vére által, amelyet a szentek szentjében, a Frigyládán felajánlott, egy örökkévaló, érvényes megváltással ajándékozott meg minket, tökéletesítve azt, és Isten kegyelmének ajándékát ezt elfogadtuk, és kegyelemből királyok és papok nemzetévé, Isten fiaivá és leányaivá váltunk. Kegyelemből. Kérem. Olvassunk a Filipp levélből, a második fejezetből, a hetedik verstől a tizenegyedik versig. Nem. Ő kiürisítette önmagát azáltal, hogy szolgai alakot öltött. Teljesen emberi lényé lett, és az ő testi alkatában emberként találtatott. Ezért is hálát adunk a mi Urunknak és megváltunknak. Az Ószövetségben nincs apja, nincs anyja, ő, aki az Édenkertben járt, aki az embert, Ádámot az ő képmására teremtette, vagy megalkotta, de hiszen ő az, aki minden mindenekben. Ő a király, ő a pap, és ő a próféta is. Minden egybevetve. Az Új Testamentumban olyan lett, mint mi, hasonlókká lett hozzánk, anélkül, hogy részleteznénk a mi megváltunk születését, de ő emberré lett, és emberként találtatott minden tekintetben, minden gesztusokban, hogy megértsen téged és engem minden helyzetben, bármi történjék is velünk. Együtt tudjon érezni velünk, és így tovább. Isten valóban mindenről gondoskodott. az övé legyen a köszönet érte. Kérem, a 8. vers. Ő megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, sőt, a keresztfának haláláig. Ez a legfontosabb vers az engedelmesség miatt. Mi mindannyian tudjuk, hogy az Édenkertben a hitetlenség és az engedetlenség volt az eredendő bűn. A hit és az engedelmesség összetartozik. Ami Urunk és megváltunk, engedelmes lett, engedelmes a kereszthalálig. Azért, hogy mi, akik Krisztussal együtt megfeszítettünk, engedelmesek lehessünk, és teljes szívünkből szolgálhassuk az Urat. Szeretetből, nem pedig muszájból, muszáj, nem. Csak azt kell tennünk, vagy azt muszáj megtennünk, hogy újjászülessünk. Minden mást már megkaptunk útra valóul. Ahogyan a természetes teremtésben, vagy alkotásban is, csak a születésnek van jég, létjogosultsága, a születésnek muszáj megtörténnie. De abban a pillanatban, amikor a születés megtörtént, az ember teljes egészében létező valóság, élő lény tetőtől talpig. És amikor a növekedés bekövetkezett, minden területet érzékelhetünk anélkül, hogy erőfeszítéseket kellene tennünk valamilyen téren. Pontosan ugyanez a helyzet a szellemi életben is. Aki Istentől született, vagy Istenből született, legyőzi a világot, és az isteni élet bennünk munkálkodik. És mi követhetjük, és dicsőséget adhatunk Urunknak hitben és engedelmességben, tiszteletben tartva őt. Tovább a 9. verssel. Ezért Isten is felmagasztalta őt mindenek felett, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött való, vagy minden nevet felülmúl. Micsoda dicsőséges ige. Igen, meg van írva, hogy minden tért, bárhol is legyenek, meghajol majd ő előtte. És minden nyelv valani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ó, milyen hálásak lehetünk, hogy nem csak szemléljük mindezeket a dicsőséges szavakat, hanem felismerhetjük azt is, miért volt a mi Urunk hatásos az egész Ótestamentum folyamán, az Új Szövetségben emberré lett, megszületett erre a világra, mégpedig fiúként. Ezt is hangsúlyozni kell. Ahol az áll, hogy király, ott királyként helyén való. Ahol az áll, hogy közbenjáró, oda közbenjáró tartozik. Ahol az áll, hogy szószóló, oda szószóló tartozik. ahol az áll, hogy fiú, oda a fiú meghatározás tartozik. Fiúként született, hogy Isten fiaiként és leányaiként visszaadja nekünk a fiúi létet, visszaültessen a fiúsági állapotban, hogy visszavezetsen ebbe minket. Mi, akik kezdettől fogva arra lettünk elrendelve, hogy Isten fiai legyünk, a bűneset által elveszett állapotba kerültünk. Eleve elrendeltetésünk az volt, hogy Isten fiaiként és leányaiként halhatatlanok legyünk Istenünkkel az örökké valóságig. De aztán az Édenkertben megtörtént a szörnyűség, a hitetlenség, a kétség, minden bekövetkezett, és hirtelen bekövetkezett a bűneset is. A bűnbeesés, az Istentől való elszakadás a halállal. És már is véget ért az első dolog, amit Isten elrendelt volt. A második bekövetkezett valóság lett. De itt van a pont, amelyet hangsúlyozni szeretnék. Isten eredeti akarata az volt, hogy mi, mint Isten fiai és leányai, örökké a mennyben legyünk a mi atyánkkal. Isten megengedett, kikényszerített akarata az volt, hogy megtörténhetett a bűnbeesés is, és szükségessé vált a megváltás, és hogy a mi Urunk jóvá tette ezt a kárt. Kárt magára vette a halált, a bűnt, az engedetlenséget, mindent magára vett. És a Golgotai kereszten keresztül a drága, becses és szent véren keresztül, amelyben az isteni örök élet volt, hogy felajánlja azt érettünk, hogy visszakerülhessünk, és vissza is kerültünk az Istentől, az örökkévalóságtól fogva elgondolt eredeti rendeltetési helyünkre. Tehát még egyszer, itt van meglevően, létezően Isten abszolút tökéletes akarata, és ott volt Isten megengedett, kikényszeretett akarata is. Mi kilettünk ragadva Isten megengedett akaratából. Meglettünk váltva, és belettünk illesztve Isten állandó, örökkévaló akaratába. És mi, ami Urunkkal és megváltónkkal leszünk örökké. Amennyire bizonyos az, hogy megkaptuk az örök életet. És így van megírva a János első levelében, az 5. fejezetben, a 11. versben. Aki befogadta Isten fiát, annak örök élete van. Akinek nincs meg az Isten fia, annak nincsen élete. Aki örökké akar élni, annak el kell fogadnia Jézus Krisztus, mint az ő személyes megváltóját. Mert csak ő benne és ő általa nyerhetjük el az örök életet. Tessék, kérem. Még felolvasok a Filippi levél 2. fejezetéből a 10. és 11. verset. Filippi 2, 10 és 11. Hogy a Jézus nevére meghajoljon mindazoknak a térde, akik a mennyben, és a földön, és a föld alatt vannak, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya dicsőségére, az Atya Isten dicsőségére. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk, ezt már is említettük. Számomra mindezek a bibliai szakaszok nagyon értékesek, újra és újra megemlíthetőek, újból és újból hirdetni lehet őket, köszíré lehet tenni. És a kegyelem, amivel Isten megajándékozott bennünket, hogy nem csak Isten gyermekeivé legyünk, nem csak azt, hogy higgyünk a megváltóban és az üdvösségben, hanem azt is, hogy higgyünk minden bibliai ígéretben, az egész szent ígében, minden verset elhiggyünk még a mi korunkra vonatkozó bibliai szakaszokat is, amelyek utalással vannak arra, hogy Isten elküldt egy olyan prófétát, mint Iés volt, ahogy a Malakiás próféta utolsó verseiben meg is van írva, hogy a gyermekek szívét visszafordítsa az atyák szívéhez. És ha figyelembe, és hozzávesszük az összes többi bibliai részt is, hogy most Krisztus visszajövetele előtt egy utolsó üzenet megy ki, vagy köszíré van téve az egész világba, minden nemzethez és nyelvhez intéződik, mint egy utolsó hívás Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele előtt. És amikor az apostolok cselekedeteiben 3:20-ban meg van írva, hogy a mennyek be kell fogadnia a mi Urunkat mindannak helyreállításának idejéig, amit Isten kezdettől fogva a szent prófétáinak szája által hirdetett. Akkor hisszük, hogy a mi szeretett megváltunk, a mennyben várakozik, addig, amíg a gyülekezet, és itt azt mondhatjuk, hogy amíg a mennyasszony gyülekezet, mert így van megírva, nem csak egy gyülekezet, és a szellem mondja, vagy juttatja kifejezésre a 7 gyülekezetekhez intézetteket, amit mondani kell, mint a 7 írott levélben. Üdvösségre vezető állapotban van az, aki hallja, amit a szellem mond a gyülekezeteknek, de aztán, de azután. És a szellem és a mennyasszony azt mondja, hogy jövel. Az összes gyülekezetek összes tagjai között elhangzik most a végső hívás. Ez most folyamatosan történik. És most a gyülekezetek közül a mennyasszonyi gyülekezet külön van, külön lesz választva, akik hitet tanúsítanak a vőlegénynek, és elébe mennek, ahogyan a jelenések könyvében meg van írva. És az ő mennyasszonya előkészítette, vagy elkészítette magát. Ahogyan meg van írva a Máté evangélium a 25. fejezetében is. Imé jön a vőlegény, és akik készen voltak, bementek a menyegzői vacsorára. Befejezem és összefoglalom. Amennyire bizonyos az, hogy az Úr ígéreteket adott az Úr Jézus első eljövetelére nézve, annyira bizonyos az is, hogy olyan ígéreteket is adott, amelyek Krisztus második eljövetele előtt fognak beteljesedni. És mindazok, akik Istenből valók, akik nem csak, hogy olvassák a Bibliát, és félreteszik azután, hanem akiket Isten szelleme vezet az íge teljes igazságába. Mondjuk ki mély fájdalommal. Jelenleg 352 keresztény gyülekezet, egyház és közösségi egyesületek az egyházak világtanácsában egyesülve lettek, és mindannyian mást tanítanak, és mást hisznek is, és mindannyiuknak ugyanaz a Bibliájuk van. És a végén a felelős ember azt mondja, bár alapvetően mindannyian különbözőek vagyunk egymástól, mégis egyek vagyunk a Szent Háromságban, amelyben mindannyian egyek lehetünk. Égbe kiáltó csak. Nem lehet másképp megfogalmazni. A Szent Háromság szó nem létezik az egész Bibliában. A Bibliában nem létezik a háromságos Isten szó megfogalmazása. A Szent Háromság, a trinitarizmus szó sem létezik a Bibliában. Az örök fiú szó sem létezik a Bibliában. A fiú Isten szó sem létezik a Bibliában. Minden olyan megfogalmazás, amit az összes felekezet létrehozott, egyáltalán nem léteznek, és ezért kell ezt teljes egyértelműséggel hangsúlyozni, vagy kimondani. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Az Isten órája, amelyben csak azt, kizárólagosan csak az van hirdetve, hogy egy az Úr, egy a hit, és egy a keresztség is. És amilyen bizonyosan csak egy Isten van, olyan bizonyosan csak a megváltás egyedülállóan létezik, csak egy örök élet létezik. Ez az egy Isten már a kezdet kezdetén. Az első Mózes könyvében, az első Mózes második fejezetében kinyilatkoztatta magát Úrként, nem egy második személy, vagy másik személy, hanem a láthatatlan, örökkévaló Isten, aki szellem, kilépett az örökkévalóságból az időbe, és itt látható formában kinyilatkoztatta magát, mint Jáve, mint Úr. Így látjuk őt az egész Ószövetségben. Egyrészt Isten mellett, másrészt Istenként. Az Új Szövetségben pontosan ugyanez a helyzet. Ő mindkettő. Ő az Immanuel, nevezt az ő nevét Immanuelnek. És ez azt jelenti, hogy Isten velünk, és nevezt az ő nevét Jesuának. A mi nyelvünkön azt mondjuk, hogy Jézus, Jesua, Jesuának nevezt, Jáve szabadító, ő mindkettő, ő Elohim, ő Jáve. Attól függően, hogy milyen feladatban mutatkozik meg nekünk az ígében. Ó, milyen hálás vagyok az én Istenemnek és Uramnak, az én megváltómnak. Hadd legyen pontosan úgy röviden megemlítve a keresztséggel kapcsolatosan is. mindenkinek, aki megáll a Máté 28:19-nél, mégis el kellene gondolkoznia azon, hogy itt ez áll, és kereszteljétek meg őket a névre, vagy a névben, egyes számban. Mi ez a név, amelyben az Atya fiúként és Szent Szellemként leleplezte magát? Mi ez a név? De hiszen az Atya megnevezés nem egy név, a Fiú sem név, a Szent Szellem sem egy név. Mi a név tehát? Én, Istenem, ébredjetek fel, térjetek észhez, térjetek vissza Isten ígéhez. Mindazok, akik az apostolok cselekedeteinek második fejezete óta meg lettek keresztelve, az Úr Jézus Krisztus nevében lettek megkeresztelve. És ezt nyomatékosan mondom mindenkinek, azok, akik még nem részesültek a bibliai keresztségben, az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek, keresztelkedjetek meg még ma. Isten az Úr áldjon meg mindannyiotokat. Nos, nem is foglalkoztunk az időkkel, amelyekben élünk, az idők jeleivel egyáltalán. De hiszen mindannyian olvashatunk róluk, a hírekből kivehetjük. Isten áldjon meg minden testvért, minden testvérnőt, minden szolgáló testvért, minden néppen, nyelvben és nemzetben. És adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a külön választottak közzé tartozzunk, azok közzé, akik őszintén mondhatják és egyetérthetnek azzal, hogy a Szellem és a Menyasszony azt mondja, jövel, és aki hallja, az mondja, hogy jövel, és mi hisszük, hogy az Úr eljövetele az ajtó előtt áll. Küszöbön álló esemény. Legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával az Úr Jézus szent nevében. Amen. Gyújtsd lánka tüzedet, Uram, szívemben, hadd égjen, szeretett üdvözítőm neked. Mindaz, ami vagyok, legyen a tied, a te kezedben szoríts, vagy tarts engem. Életforrása, örömforrása, lelkem sötétséget, meg, sötétségét megvilágított, meghallgatott imádságunk, kisegítesz szükségemből, Jézus üdvözítő, Uram és Istenem. Tarts meg akkor, ha a sátán fenyeget, te vagy a szabadító, üdvözítő, bűntől és a haláltól. A világban sötét van, de világos a csillag, Uram, maradj benn, maradj vele, ne maradj soha távol. Életforrása, örömforrása, te vagy az, aki lelkem sötétségét megvilágított. Te hallod imádságaimat, kisegítesz szükségállapotomból, Jézus üdvözítő, én Uram és én Istenem. Nem sokára felragyog nekünk Isten örök világossága, örökleny lélek, és ne lankodj el. Ne panaszkodj többé, ha hallod az éneket. Örömteljes hittel mondjad, az én Uram eljön nem sokára. Életforrása, örömforrása, te vagy az, aki lelkem sötétségét megvilágított. Meghallgatott imádságom, kisegítesz minden szükségeimből. Jézus üdvözítőm, én Uram és én Istenem.